Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt az Isten tiszteletet elkezdenénk, szeretnék a fiataloknak, a gyerekeknek egy bibliai történetet felidézni. Ez a bibliai történet pedig nyilván nagyon-nagyon jól ismeritek, a három héber ifjúnak a története a Szentírásból, amikor Babilonban Nabukodonozor király olyan rendeletet adott ki, hogy fölállított egy hatalmas nagy aranyszobrot, és azt mondta a király, hogy ezelőtt az aranyszobor előtt kell mindenkinek letérdelni, mert ez az aranyszobor az Isten. Gyerekek, ti mit gondoltok az Istenről? Szobor az Isten? Vagy egy élő lény, egy hozzánk hasonló ember, aki él? Élettelen vagy élő? Mondjad hangosan. Élő. Tehát nem lehet élettelen. Jézus, amikor itt a földön élt, nem szobor volt, hanem egy élő lény. És amikor kiadta a király ezt a rendeletet, hogy ezelőtt a szobor előtt kell leborulni, és ezt a szobrot kell imádni, akkor mit gondoltok, ezt megteheti egy ember? Ki adott nekünk életet? Ki teremtette a földünket? Egy szobor, vagy az Isten? Ugye? És ezeken a kérdéseken el kell gondolkozni. Hogyha az Isten teremtette a földet, ha az Isten adott életet az embernek, akkor egy szobor előtt nem lehet leborulni, mintha ez a szobor lenne az Isten. Tud egy szobor segíteni? Meg tudja-e hallgatni az imánkat egy szobor? Nem, ugye? Rázzátok a fejeteket, hogy hogyan tudna segíteni. És ez a három fiatal úgy döntött, hogy ők nem fognak leborulni ezelőtt az aranyszobor előtt, és amikor a király kiadta a rendeletet, és ott voltak, akkor ők tényleg nem borultak le az aranyszobor előtt. Mit gondoltok, miért tudtak ilyen erősek lenni? Mert hogy azt mondta a király, hogy aki nem borul le az aranyszobor előtt, az bevetik a tüzes kemencébe. Miért tudtak erősek lenni ezek a fiatalok? Miért tudtak bátrak lenni? Azt olvassuk a történetben, hogy amikor Nabukodonozor király elé vitték őket, akkor teljesen nyugodtak voltak. Nem voltak idegesek, hogy jaj, mi lesz most, hogy lesz most. Miért tudtak nyugodtak lenni ezek a fiatalok? Most egy picit szeretnék a ti életetekre. A nagyobbak már iskolába járnak. Időnként féltek? Jaj, nehogy írjunk dolgozatot. Jaj, nehogy ma engem kérdezzenek. Nehogy feleltessenek. És ott van az ember életében a félelem. Miért fél az ember? Miért? Mert nem szeretné a kudarcot, és nem végezte el a kötelességét. Nem készült fel az órára. Mikor lehet teljesen nyugodt az ember? Mikor lehettek ti is nyugodtak, gyerekek, fiatalok? Mi szükséges ahhoz, hogy nyugodtak lehessetek? Mit gondoltok ezek a fiatalok? Hogyan készültek erre az eseményre? Tudták. Tudták, hogy ez az esemény be fog következni. Gondoljátok, hogy imádkoztak? Hogy az Isten segítse meg őket? Szoktatok-e ti imádkozni? Minden reggel, minden este. És ha bármi van is az életben, segítségül lehet hívni a jó Istent. És a mai alkalommal, én ezzel a történettel kapcsolatban ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy a feladatok végzésére és az élet nehézségeire csak imádkozva lehet igazán felkészülni. Az a gyermek, az a fiatal, aki imádkozik és kéri a Jóistennek a segítségét, az a nehéz helyzetekben is nyugodt tud maradni, nem fog pánikba esni, hogy jaj, ha engem feleltetnek, jaj, mi lesz most, jaj, ha megkérdezik tőlem az iskolába, hogy te hívő vagy. Te hiszel az Istenben? Te elmész a gyülekezetbe? Akkor ezek a gyerekek bátrak és erősek tudnak lenni, és nem a félelem fogja irányítani őket. És ezek a fiatalok, amikor Nabukodonozor király már nagyon ideges volt, és hétszerte jobban befüttette a kemencét, mert hogy mi az, hogy itt most nyugodtan itt áll három fiatal, és nem félnek a kemencétől, nem félnek a király haragjától. Miért? Mert azt mondták, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből is, meg a király kezéből is. De ha nem tenné is. Tehát ha az Isten nem tenne csodát, ők akkor is bíznak az Isten segítségében. És a Jóisten megjutalmazta ezeket a fiatalokat? Mi volt a jutalmuk? Az életük. És még az életükön túl valami. Ki jelent meg ott a tüzes kemencében egyedikként? Azt mondta a király, hogy ott látok egy negyediket, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái. Elküldte az Isten az ő követét. És megőrizte ezeket a fiatalokat, mert imádkoztak, kérték az Isten áldását, az Isten segítségét, vezetését, nem alkudtak meg, nem mondták azt, hogy leborulunk, de mi úgy gondoljuk, hogy majd amikor mi leborultunk, akkor mi az Istenhez fogunk imádkozni, és nem a szoborhoz. Nem okoskodtak, hanem azt mondták, hogy mi csak az élő Isten előtt borulunk le, senki más és semmi más előtt nem. Én kívánom nektek, hogy ti is imádkozzatok. A ti életetekben nem kell szobor előtt leborulni, de a világ kínál majd sokféle csábítást, ami előtt nem térdel kell leborulni, hanem mint egy behódolni, elfogadni a világ csábításait, a világ kínálta örömöket, amik eltávolítanak benneteket a Jóistentől, de ha kéritek az Isten segítségét és vezetését, akkor Isten megtud, és meg is akar védeni benneteket. És alapigénket, illetve az imádságra vonatkozó igét Lukács evangélium a 18. fejezetéből olvasnám, amivel összegeznénk a gondolatot, és majd ez lesz a Biblia tanulmányunknak az alapigéje is, mert Jézus ezt a példázatot mondta, és így tanította a tanítványokat, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Jusson eszetekbe, hogyha az ember nem imádkozik, és nem kéri az Isten segítségét és vezetését, akkor nincs biztonságban. Akkor nem tud erős lenni, bátor lenni, akkor a félelem irányítja, de ha kéri az Isten segítségét és vezetését, akkor az Isten fel tudja szabadítani, és meg tudja áldani nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek az életét is. És most akkor lapozzuk fel Lukács evangélium a 18. fejezetét, és az első verstől olvassuk a Szentírást. Mondanékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akará egy ideig. De azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálván, míg szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves gyülekezet! Amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, nagyon érdekes, ahogy fogalmazott. Azt mondja, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Én első kérdésként ezt szeretném fölvetni, mielőtt a példázatot egy kicsit áttekintenénk. Miért fogalmazott így Jézus, hogy mindig imádkozni kell? Ez a kell egy kicsit olyan ellenszenves, nem? Hát amit kell, az valahogy muszáj, és az már mintha rögtön teher is lenne az ember számára. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. A kellről úgy gondolkodik az ember, hogy nekem ne parancsoljanak. Majd én tudom, hogy én mit, mikor. És Jézusnak ez a példázata arra is utal, hogy mi emberek nem nagyon tudjuk, hogy mit, mikor kell. Főleg nem az imádsággal kapcsolatban. És Jézusnak ez a felhívása, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, ez nem egy parancs, hanem egy segítség. Azt mondja el Jézus ezzel, hogy ember, enélkül nem vagy biztonságban. Ha az ember nem szüntelen imádkozik, és ha nincs szüntelen élő kapcsolatban, összeköttetésben az Istennel, akkor ott van az ellenség az életében, és célt ér. És ezért a mi jól felfogott érdekünk, és a menny kínálta legnagyobb lehetőség, ajándék és kiváltság, hogy mi imádkozhatunk. Tehát, hogy az imádkozásra mi ne így gondoljunk, hogy imádkozni kell. Fölébredtem, imádkozni kell, mert hát így illik. Hanem ha az imádságra úgy gondolunk, mint a legnagyobb lehetőség, kiváltság, hogy én az Istennel beszélgethetek, az Istennel kapcsolatba kerülhetek, az Istentől erőt kérhetek, segítséget kérhetek. És azt mondja az ige, hogy az ember hajlamos arra, az emberi természet hajlik arra, hogy megrestüljön az imádságban, az imádkozásban. Vagy azért, mert sok a dolga, és talán meg is feledkezik az imádkozásról, vagy azért, mert meglanyhul az Istennel való kapcsolata, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy teszem én, vagy akkor imádkozok, ha nem tudom már tenni a dolgomat, mintha az Isten ilyen kiegészítésképpen lenne jelen az ember életében, hogy pótolja azt, amire az emberi erő nem elég. És ezért mondja Jézus azt, hogy ha az imádkozásról gondolkodunk, akkor nem azt mondta Jézus, hogy ember imádkoz reggel, meg este, meg ha eszel, adj hálát az Istennek, meg talán még egy-két dolgot, ha elindulsz, hogy az Isten őrizzen meg. Jézus azt mondta, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ugyanez a gondolat így fogalmazódik meg Pál levelében, hogy szüntelen imádkozzatok. És az imádság lényege, hogy én kapcsolatban vagyok az Istennel. És nyilván ennek az imádságnak van többféle módja, mert amikor leborulunk és elcsendesedünk, amikor nem vagyunk időhöz sem kötve, de ha mindig imádkozni kell, ez azt fejezi ki, hogy én amikor felálltam az imádkozásból, akkor nem szűnik meg az Istennel való élő kapcsolatom, az Istennel való közösségem. Én az Istennel fenntartom a kapcsolatot. Egy lakásban is a családi közösség nem csak akkor működik, ha beszélgetünk. De beszélgetés nélkül nem működik. És ha csak olyan formai, hogy na most leülünk beszélgetni, és utána meg elnézést, mosolyszünet van, és se szó, se hang, akkor ez a család nem igazi család. Egy család akkor él, akkor működik, ha ott folyamatos a kapcsolat. A Szentírás azt mondja, hogy Isten szemeivel akar tanácsolni bennünket. Gyermeknevelésben is a szülők tudják, és a gyerekek is. Ha ránéz a szülő a gyerekre, akkor a tekintetből tud olvasni a gyerek. Így akar Isten is folyamatosan élő kapcsolatban lenni velünk. Így akar nekünk gondolatokat is adni, tanácsot, útmutatást. És ezért mondta Jézus, hogy mindig imádkozni kell. Hogy a hívő ember életét ez a szüntelen való Istenre figyelés, Istenre hagyatkozás jellemezze. Ez a nyitottság, hogy az Isten gondolatai ne zárt ajtókra találjanak bennünk. Ugye ímé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Hanem nyitott ajtó legyen. Hogy a mi füleink meghallják az Isten hangját, az Isten tanácsát és vezetését. A történetünk úgy szól, a példázat, amit Jézus elmondott, hogy volt egy bíró a városban. Ez a bíró nem volt istenfélő, az embereket sem szerette, egy teljesen önző életet élő ember. A maga előnyét, a maga hasznát kereső ember. És a történet úgy szól, hogy volt ebben a városban egy özvegyasszony, aki elment ehhez a bíróhoz, mert hova is menjen, ha problémája van. Van elrendelt eszköz, elrendelt személy, aki igazságot szolgáltat. És aztán ez a bíró nem hallgatta meg ezt az asszonyt. De mivel ez az asszony újra és újra odament, mert nyilván így gondolkodott magába, hova máshova menjek, hanem a bíróhoz. És a bíró elutasította, de újra és újra visszament. Nem sértődött meg, hogy elsőre nem hallgattatott meg az ő kérése. Nem vonult vissza, hanem azt mondta, hogy ez az út, ez a mód, ahogy rendezni kell a dolgokat, ahova én mehetek, és ez az özvegyasszony újra és újra odament a bíróhoz. És aztán a bíró megelégelte, és azt mondta, hogy mindig ide jár, szüntelen reám jár, és úgy élte meg a bíró, hogy gyötri már a kérésével, hogy igaz, hogy Istent nem félek, embert nem becsülök, de hát már terhemre van ez az asszony, hát megadom a kérését, és megszabadítom őt az ő ellenségétől. Ez az asszony úgy gondolkodott, hogy meg kell keresni azt, aki hatalommal bír, aki erősebb, mint az ő ellensége, és igazság szolgáltatás szerint is helyre tudja tenni az ő életét. És az ő élete elrendeződött. És akkor föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy az én életem ilyen elrendeződött élet-e. Van-e problémám az ellenséggel? Egyáltalán van ellenségünk? És most ne emberekre gondoljunk. Mert időnként emberekben véljük felfedezni az ellenséget. Aki ellenséges velünk, az is áldozat, a nagy ellenségnek az eszköze. Nekünk egy nagy ellenségünk van. Sátán, akiről Jézus azt mondta, hogy emberülő volt kezdettől fogva, aki különböző utakon és módokon próbál bennünket Istentől, a hitélettől, a nyugalomtól, a békességtől, a reménységtől megfosztani, és belevinni bennünket olyan dolgokba, amivel mi magunk sem értünk egyet, amivel kárt okozunk magunknak is, és másoknak is. Sátán rendkívül agyafúrt módon próbál bennünket eltéríteni a saját meggyőződésünktől, attól a lelkülettől, amiben ott van a békesség, a reménység, a szeretet. És amikor így végig gondoljuk, hogy vajon az elmúlt hét hogyan telt el, mindig megvolt a békességem, az örömöm, a reménységem. Ott volt bennem mindig a szeretet, a szolgálatkészség mások iránt. Volt-e bennem félelem? Volt-e bennem csüggedés, aggodalmaskodás? Volt-e bennem rossz gondolat mások felé, másokról, kárhoztatás? És tudjuk jól, a Szentírást olvasó, Jézus életét tanulmányozó, Jézus életét szemlélő embereknek, hogy az ellenség újra és újra hatalmat vesz az ember élete felett. És amikor végig gondolom az életemet, hogy az ellenség bizony ott van, hogy kárt tegyen, és aztán rajtam keresztül esetleg még másokban is kárt tegyen, és mások életét is tudja megnehezíteni az én magatartásom által, akár az elmulasztott jó cselekedetek, akár az indulatosság, a türelmetlenség által, akkor Jézus példázata arra tanít bennünket, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Az ember önmaga felett, a saját rossz szokásai felett, az emberi természetének a gyengeségei felett, Sátán tudatos manipulációja felett, az Isten segítségül hívása nélkül semmiképpen nem tud győzni. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Szüntelenül nyitva áll a mennyei tárház. Isten megígérte. Jézus azt mondta, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De Isten nem erőlteti ránk magát. Isten azt kéri tőlünk, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Hogy fejezzük ki a mi segítségül hívásunkkal az Isten előtt, a mi igényünket, hogy igen, mi mindenképpen Istentől várjuk a segítséget. Olyan könnyű egymásnak panaszkodni. Időnként az örömeinket is elmondjuk egymásnak. És az ember időnként hogy elfeledkezik arról, hogy a panaszomat miért nem mondom el? Talán elsőre az Istennek, és a fele barátomnak, a hittestvéremnek már másképp mondanám el. Hogy az örömömet is ne csak másokkal akarjam megosztani, hanem legyen szívemben hála az Isten iránt. Mert ő az, aki adja az áldást és a segítséget. És most tegyük fel a kérdést. Isten vajon azonnal válaszol a mi imádságunkra? Ez az asszony oda járt, nem egyszer kért, többször. És többszöri kérésére kapta meg a választ és a segítséget. Isten mindig egyetlen kérésünkre azonnal válaszol, és megszabadít bennünket mindenféle ellenségtől, akár belső, a bennünk lévő ellenségtől, a feszültségtől, az ingerültségtől, a csüggedéstől, a haragtól, a méltatlankodástól, vagy a magabízástól, vagy a külső ellenségtől, a körülmények, a nehéz helyzetek, amit mi ellenségként élünk meg. Egyetlen imádságra Isten azonnal válaszol, és megszabadít bennünket. Amikor készültem, úgy eszembe jutott, valamikor igen. Meghallgatni azonnal meghallgat. azt tudhatjuk, hogy a kéréseink ott vannak nála. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem hallgatott meg az Isten, mert az Isten meghallgatott. Bármit kértünk, meghallgatott az Isten, de tanít bennünket. És emlékeztetni akar arra, hogy ő a bölcsebb. Ő a szülő, mi a gyermekek. Ő tudja. És ugye eszembe jutott, hogy Jób, aki nagyon súlyos beteg volt, aztán ugye előtte meg hatalmas veszteségek érték. Mindene oda lett, a gyermekeit is elveszítette. És utána jött a betegség, utána fordult vele szembe a felesége. Mennyit imádkozhatott? Mennyit könyöröghetett? Mennyit kérdezhette az Istent? Mennyit ostromolta a mennyet? És az Isten nem válaszolt. Meghallgatta. Tudjuk a Biblia alapján, hogy az Isten meghallgatta. De válaszolni nem válaszolt. Csend volt. Mintha a menny ajtaja bezárult volna. És Jób nem értette. És bármennyit kesergett is. Szembefordult az Istennel azért, mert válasz nem érkezett? Nem. Jób élete hatalmas példaként állott előttünk. Lehetnek elhúzódó nehézségeink, gondjaink és problémáink. Amikor az Isten látszólag nem válaszol, nem ad magyarázatot, nem mondja még talán azt sem, hogy türelem. Azt mondja az Isten, van Biblia, lehet olvasni, amiből kiolvashatunk sok mindent. Mert a Szentírás, az Isten válasza, az Isten levele, ugye Jób esetében még Biblia sem volt. De eljött az az idő, amikor válaszolt az Isten. Azt mondja az ige, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Szeretünk várni? Hát a várakozás az emberi természet számára a legkegyetlenebb, a legnehezebb. Várni, 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 és a türelem fogy. És az Isten erre tanít bennünket, hogy mi bízzunk akkor is, ha várakozni kell a válaszra. Bízzunk benne akkor is, mert az Istennél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az Isten a szeretet Istene. Az Isten a könyörületnek az Istene. Az Isten szánakozva tekint ránk, de gyógyít bennünket. Gyógyítani akar, tisztogatni akar, alkalmassá akar tenni a mennyei életre, alkalmassá akar tenni itt a földön a szolgáló életre, hogy igaz képviselői lehessünk, mint ahogy Pál írja, hogy Krisztus levele. Krisztus üzenete a hívő ember életén keresztül a világ számára. És amikor az Isten várakozik, akkor tanít bennünket a bizalomra és a kitartásra. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És nem azért kell, mert muszáj, hanem azért, mert ez a legfőbb jó a mi számunkra. Hogy mi akkor is imádkozzunk, akkor is keressük az Istent, amikor még nem válaszol. Mert tudjuk, hogy ő hallja a kérésünket, valamiért még tart a próba. Valamiért Isten még várakozik. Nem azért, mert elnézést szórakozik velünk. Nem azért. Azt mondja Péter apostol levelében az ige, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicsőségre, tisztességre méltónak találtassék. Nem csak Jézus eljövetelekor, hanem itt ezen a földön is. Kipróbált hit, hogy az ember bizalma az Isten iránt nem rendül meg. Nem azért lettünk hívők, hogy az életben ne legyenek nehézségeink, gondjaink, hanem azért lettünk hívők, mert értékeljük, egyedüli értéknek tekintjük azt, amit Isten tanít. Az életről, az igazságról, a megváltásról, a szabadulásról, a gyógyulásról. És az ellenség próbálkozik, bizonyítani akar, hogy lám-lám, ez az ember sem méltó. Az Istennek be kell bizonyítania az elbukott lények előtt, az el nem bukott lények előtt, hogy jogosan, igazságosan ad üdvösséget nekünk. Bizonyságát kell adnia Istennek, hogy mi tényleg ragaszkodunk hozzá, és nem vagyunk megalkuvóak, nem mondunk le arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és hozzátartozunk. És nem akarunk engedni a gonosznak. Nem akarunk, inkább küzdünk és harcolunk, de nem akarjuk átengedni magunkat a rossznak, sátánnak, sátán késztetéseinek. És ahogy végig gondoljuk ezt, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, ugye hányféleképpen el lehetne mondani ezt a mondatot? Mindig imádkozni kell, muszáj! Mindig imádkozni kell, mert létszükséglet. Mert enélkül az ember élete kudarc, veszteség, hanyatlás, békétlenség. Nem áldás mások számára, és önmaga számára sem. És azt mondja Jézus, hogy az ő igazságot fog szolgáltatni, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Tehát, hogy az életben, ha végignézzük a történelmet, hatalmas igazságtalanságok is voltak. Eljön majd az igazságszolgáltatás ideje. Fogadjuk el az életben a próbákat, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket. Küzdjünk az Istennel való közösségért. Küzdjünk azért a lelkületért, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a Krisztus lelkülete legyen bennetek, a Krisztus gondolkodásmódja, a lélek gyümölcsei teremjenek meg a mi életünkben. És amikor az ember erre vágyik, akkor végig gondolhatja azt, hogy ha Isten rögtön megadna mindent. Tudunk olyan történetet a Bibliából, amikor nem vált az ember javára, amikor megadta Isten a kérését? Azért Péter, amikor a vizen járt, elsőre nem olyan nagyon a javára vált. Én tudok, a többi nem. A többi a csónakba ül, én meg a vizen járok. Nyilván a hosszú távú üzenete számunkra hatalmas, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, a vizen járás sem. De ha a nagy kéréseinkre Isten rögtön válaszolna, akkor nem elbízná magát időnként az ember? Hogy lám-lám, én kértem, én tudok imádkozni. Én hívő vagyok. Te meg se nem kérsz, se nem tapasztalod az Isten segítségét. Hát hol vagy te? Mennyire meg akar őrizni bennünket ettől a magabízó lelkülettől az Isten, hogy nehogy fölényesek legyünk. Az Isten válaszára fel kell készülnie az embernek. Mert a szüntelen imádkozzatok az azt is jelenti, hogy amikor az Isten meghallgatott, amikor az Isten megszabadított az ellenségtől. A másik történetet szeretném felidézni, ami még csak nem is a lelki ellenség, hanem a betegség. A 10 leprás Jézushoz kiáltott, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És mit mondott Jézus? Nem hallgatta meg rögtön a kérésüket, azt mondta nekik, menjetek el a templomba, és útközben meggyógyultak. Tehát egy rövid idő, és bekövetkezett a szabadulás. Megszabadultak az ellenségtől, a betegségtől. De megszabadultak-e ténylegesen az ellenségtől? Olyan megrendítő ez a történet, amit lejegyzett a Szentírás számunkra, hogy a 10 meggyógyult emberből egy ment vissza hálát adni. Egy borult le Jézus lába előtt, dicsőséget adni az Istennek. Isten, amikor talán megtart bennünket a betegségben, lehet, hogy mi magunk is vagyunk az oka, vagy az Isten látja a jövőt, hogy hogyan élnénk enélkül. Olyan megrendítő volt számomra. Egyszer egy fiatal lányt készítettem keresztségre, és nagyon vastag szemüvege volt. Ugye akkor még a kontaktlencse annyira nem létezett. És egyszer azt mondta nekem, hogy tudod, az Isten valószínűleg úgy védett meg engem, hogy én a diszkóba járjak szórakozni, és az Istenről elfeledkezzek, hogy itt volt ez a vastag szemüveg, nagyon rossz a szemem, és én azt mindig szégyeltem. És ezért én sehova nem mentem olyan helyre, ahol fölszabadult lehetett szórakozni, mert rossz érzésem volt a szemüveg miatt, és most áldásként élem meg, hogy azt az utat nem jártam be. Lehet, hogy így van az életünkben időnként nehézség, megpróbáltatás. Ki tudja, milyen utat járnánk be azok nélkül, a nehézségek nélkül, amik ott vannak az életünkben. Fogadjunk mindent hálás szívvel az Isten kezéből, mert ő tudja jól, hogy mire van szükségünk, hogyan tud fölkészíteni, hogyan tud megőrizni bennünket. És hát... Ja, hallottam is, mondta valaki, ott volt Ezékiás király, aki ott könyörgött, fal felé fordult. Példaértékű a könyörgése, az imádsága. Könyörgött az Istennek, hogy ne az élete delén kelljen letennie az életét. Amikor még úgy gondolta, hogy nagyon sok mindent tehet. És olyan szép az imádsága, talán lapozzuk is föl Ésaiás könyve 38. fejezetét, annyira szép, amikor teljesen tudatában van annak, hogy ő mekkora áldásban részesült, és az Isten milyen nagy kegyet gyakorolt felette. Ésaiás könyve 38. fejezetében, a talán 15. verstől olvassuk az ígét. Azt mondja, mit mondjak, hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Tehát az imádság, hogy én beszélek az Istenhez, és az Isten is szól nekem. Ugye szólt a prófétán keresztül is, van, amikor másokon keresztül szól az Isten. Nem mindig közvetlenül nekünk. Van, amikor másokon keresztül üzen az Isten, hogy tudjuk elfogadni egymást. Olyan megdöbbentő volt számomra, amikor először felfedeztem, hogy Dániel a nagy próféta, Jeremiás próféta könyvét tanulmányozta, mert az Isten bizonyos dolgokat neki nem jelentett ki. Jeremiásnak elmondta, és Jeremiáson keresztül lehetett az az ismeret Dánielé. Tehát így is testvérei vagyunk egymásnak, és így hallgassuk az egymástól jövő szót. Akár tanács, akár fedés, nem lehet, hogy az Isten rajta keresztül üzen? És lehet, hogy én ellenszemvel hallgatom, de vegyek erőt magamon. És gondoljam meg, nem lehet mégis. Tehát olvassuk az ígét, mit mondjak, hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekimet. Éltünk minden napjaiban az Úrnak házában. Milyen szép ez az imádság. És így lett. Ugye, mennyire nem. Eljöttek nem sokkal utána a babiloni követek, és a király elfeledkezett hálát adni, elfeledkezett felmagasztalni az Istent, megfeledkezett a saját fogadalmáról, a saját lelke kívánságáról, hogy ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, de nem csak ma, hanem azt mondja, hogy az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. És elfelejtetkezett erről, hogy hirdesse az Isten hűségét, szeretetét. és mutatta a kincseket, és meglett ennek a maga súlyos következménye. Bízzunk az Istenben, bízzunk sokkal jobban. Ő biztos, hogy a javunkat akarja. Hogy szeret az Isten, e felől soha ne legyen kétségünk. Azt mondja a 91. Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Nem csak a jó állapotunkban, a jó helyzetünkben lehetünk nyugodtak, hanem a nehézségek között is. Így van? Az apostolokat megvesszőzték, megostorozták, börtönbe vetették, kalodába zárták kezüket, lábukat, és énekeltek, és dicsőítették az Istent. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mindig bízni kell az Istenben, mindig kérni kell az Istent, mert az ellenség ki akarja belőlünk préselni azt az emberi természetnek azt a lelkületét, az indulatosságot, a csüggedést, a levertséget, a félelmeket, amivel szégyent hozunk az Istenre, amivel nem az annak adjuk a bizonyosságát, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és reménységben élünk. Ne várjuk, hogy az ellenség végleg elhagy bennünket. Azt mondta Jézus, az embernek fia, ha visszalapozunk Lukács evangélium a 18. fejezetéhez, az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Olyan megdöbbentő, hogy ebbe a példázatba ágyazta Jézus ezt a mondatot. A hit és az imádság kézenfogva járnak. Nem lehet élő hit az, amikor imádságban nem valósul meg az Istennel való közösség, mert az emberi hit, az ember Istenbe vetett hite nagyon sérülékeny. Állandó támogatásra szorulunk. És hát Jézus azért mondta el a következő példázatot is, mert az ember életében azért olyan könnyen ott van az a magabízás. Ugye két ember felvegy imádkozni, a farizeus és a vámszedő, és az imádságban hogyan is járuljunk Isten elé, hogy meghallgatást nyerjünk. Soha ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Ugye Júdás veszte is. Hasonlítgatta magát a többiekhez. Ez a farizeus is. Én nem vagyok olyan, mint a másik ember. Olvastam egyszer egy mondatot Ellen White-tól. Isten az indítékaink alapján fog megítélni bennünket. Különbözőek vagyunk. Adottságilag is. A kifejezésmódunk is különböző. És ezért ne ítélkezzünk egymás felett. Mert a farizeus másokhoz hasonlította magát. Elősorolta az érdemeit, hogy ő mit tesz. Elősorolta azt, hogy mit nem tesz. És a végén rámutatott a konkrét emberre, a vámszedőre, vagy mint íme vámszedő. A vámszedő pedig a lelkületében tényleg alázatos volt. Az Istent kereste, és a szabadulást kereste. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Bocsáss meg, és szabadíts meg. Hogyha másképp szeretnénk kifejezni ezt. Bocsásd meg a bűneimet, és szabadíts meg a gonosztól. A mi életünkben is, amikor olyan közel van a vég, és olyan közel van Jézus eljövetele, és annyi minden történik, Jézus annyira hangsúlyosan felhívja a mi figyelmünket. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Szüntelen imádkozni kell, és meg nem restülni. Az Isten segítsen bennünket, hogy ne kényszerként éljük meg az imádságot, hanem kiváltságként, lehetőségként és áldásként. És adja meg a jó Isten, hogy mi megtapasztaljuk azt, hogy az Isten megszabadított bennünket az ellenségtől. Amen. Kegyelmes Istenünk, mi is úgy járulhatunk eléd, mint a tanítványok. Taníts bennünket imádkozni. Segíts kérve kérünk, hogy mi is szemléljük a Szentíráson keresztül Jézus életét, Jézus ima életét. Mert Jézusnak az élete teljesen, tökéletesen győzelmes élet volt. És nem a küzdelmekben győzött, hanem előre az imádságban. Minden reggel úgy tudott hozzád fohászkodni, könyörögni. Ha kellett erős kiáltással és könyhullatással is, hogy te egy egész napra meg tudtad őt erősíteni és segíteni. Mert az imádságot ma áment mondott, de nem fejezte be. Figyelt amennyire, és összhangban maradt az Istennel. Istenünk, adj nekünk is ilyen jézusi életet, jézusi ima életet, hogy ahogy az ének szavait is végig gondolhattunk, mennyire több béketűrésre, türelemre, munkakedvre, élő, bizonyságtévő gyermekekre van szüksége a mennynek. Ez a föld vágyakozik arra, hogy legyenek, akik képviselik, akik közvetítik a menny üzenetét. Tégy bennünket élő, hiteles közvetítőkké, Istenünk. Áld meg mindnyájunknak a családi életét. Segíts, hogy a családban imádkozó, hívő gyermekeit tudjunk lenni. Segíts, hogy a gyülekezet élete is ilyen lehessen. És segíts bennünket, ha bárhol élünk, bárhol járunk, nem lehet bezárni a menny ajtaját. Mi mindig élő kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük szépen neked ezt, Istenünk. Köszönjük, hogy te mindig vársz ránk, hogy türelmes vagy, segíteni akarsz nekünk. Áldást akarsz adni, hogy az ellenség ne győzhessen le. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Adj erőt és kitartást, hitet és bátorságot, hogy azokat a próbákat is el tudjuk fogadni, amikre nézve a menny meghallgatása nem jelentette azt a választ, amit mi reméltünk. De te mindenképpen válaszolsz, mert a lelkünkben békét teremtesz, elfogadást, elhordozást. Taníts így imádkozni, hisz Jézus is elhordozta az élet terheit, megpróbáltatásait. Add, hogy győzelemről győzelemre jussunk, erőről erőre jussunk, hogy minél előbb eljöhessen Jézus. Segíts, hogy készüljünk a mi megváltónk eljövetelére. Mert aki mindvégig kitart, aki szüntelen imádkozik, és nem restül meg, annak az életét tudott te megáldani. Add Istenünk, hogy ilyen megáldott élet lehessen mindnyájunké. Köszönjük, hogy Jézus életére is gondolhatunk. Arra győzelmes életre. És köszönjük, hogy ez a példa szüntelen ott áll előttünk. Segíts, hogy Jézus követői legyünk. Kegyelmed által. Amen.